A Református Egyház számára 2025 az ifjúság szolgálatának tematikus éve. A Református Tiszántúl idei első számának is ez a központi vezérfonala. A Tiszántúli Református Egyházkerület negyedéves lapja most is több oldalról számos szerző szemszögéből járja körbe a kérdést, hangot adva a fiatal korosztály képviselőinek is. Az olvasók tájékozódhatnak a Református Egységnapról és a Tiszántúli Református Egyházkerület új kerékpáros zarándok programjáról is. Olá Ilona Fazakas Gergely főszerkesztőt, a Tiszántúli Református Egyházkerület presbiteri főjegyzőjét kérdezte az új szám.
Megjelent a Református Tiszántúl újabb száma, vagy mondhatjuk úgy is idei első száma, és ahogy már megszokhattuk, van egy központi címe, ami felvezeti, hogy mi a központi tematikája ennek a számnak.
Az ifjúság szolgálatának éve ez a lap címe, de az Európa Rádió hallgatóinak ismerős lehet ez a cím, hiszen a Református Egyházunknak most idén ez a tematikus éve, és a Református Tiszántúl szerkesztősége már régóta, évek óta tulajdonképpen fontosnak tartja, hogy a Református Egyház tematikus évét az adott év legalább egyik számában tematikus középpontba állítsa. Általában az első számban szoktuk ezt megtenni, de aztán a későbbi számokban önálló rovatként tovább visszük ezt a gondolatot. Idén is ezt tervezzük, és hát itt most az egész számot, vagy a számvalóban nagy részét ennek a kérdésnek szenteltük.
Komplex az a kérdés. A leve az, hogy az ifjúsági szolgálat éve van, feltételezi, hogy ez egy akkora falat, hogy érdemes neki egy egyházi tematikus évet szánni, egy egész évet. Milyen aspektusokból, milyen területekről próbálják megközelíteni ezt a széles kört?
Valóban nagyon széles ez a spektrum, és hát ha mondjuk a gyerekek vagy a fiatalok fejével gondolkodunk, akkor ennek a szélességnek talán kockázata is van. Elsősorban arra gondolok, hogy az egyházi iskolákba járó diákok, akiktől elvárjuk azt, hogy az iskolákban teljesítsenek vallásórán, de azért amúgy is viszonylag normális, egyházhoz hű gyermekek legyenek, és azt várjuk tőlük, hogy ifire járjanak mondjuk pénteken vagy szombaton, vasárnap istentiszteletre, hétfőn reggel áhítattal kezdenek, van két vallásórájuk, egy egyházi énekük, tehát ha innen közelítünk, akkor ez valóban tulajdonképpen nagy terhelés egy kamasznak, kiskamasznak.
Az egyéb tanulói teljesítmények mellett, mert ugye amúgy is túl vannak a gyerekek terhelve.
Igen, nem beszéltünk arról, hogy matek órája van, biológia órája van, versenyre megy, zongorára jár, át kell menni tanul. Egy másik városba, mert az adott kisvárosban esetleg nincs olyan zenetanár, nincs olyan korepetáló, úgyhogy igen, valóban ez nagy terhelés, és nem véletlenül mondom ezt, mert ez misszió szempontból is előkerül az ifjúság évében a egyházunkban, de ez egy-egy cikkben is nálunk előkerül. Püski Lajos, immár nyugdíjas lelkipásztor, aki ugye főjegyzője is volt egyházkerületünknek, ő tulajdonképpen a 90-es évek eleje óta mondja, én ezt jól tudom, mert nekünk is lelkipásztorunk volt, hogy mekkora kockázata van ennek, hogy az egyházak, ha visszaszerzik a korábbi iskolájukat, és ott azt a fajta kommunikációt, illetve azt a fajta koncepciót próbálják érvényesíteni, amit a korábbi iskolákban, az feszültséget okoz, ha azt a fajta koncepciót akarják érvényesíteni, amit egy gyülekezetben kell, missziós alapon, az megint feszültséget okoz. Tehát hova lesznek a fiatalok? Ugye ő ezt a kérdést fölteszi, és ez az érdekes, hogy egy másik cikk pedig ennek a nemzetközi összehasonlítását, ráadásul katolikus összehasonlítását megteszi, Hodosi Sándornak a cikke, aki a lengyel tavaly nagyon frissen megjelent Pavel Mankózának van egy nagy könyve is, de ő egy tanulmány alapján próbál összehasonlítani a magyar és a lengyel helyzetet, hogy mi van akkor, ha kötelezővé tesszük az iskolákban a vallásoktatást. Lengyelországban is ez van, és ez persze nagyon sok előnnyel jár, de egy csomó hátránya is van, nem volt idő mérlegelni, pedig hát 10 éve már ez így van, vagy közel 10 éve mérlegelni kellene, szembe kellene ezzel nézni, mert ennek az a következménye, ezt a mi gyülekezetünkben is tapasztaljuk, ahol rengeteg ifj is volt, és még azért ma is sokan vannak. Egyszerűen az egyháziskolák miatt, miután oda járnak, már nem biztos, hogy van erejük erre, vagy hát az egyháziskolában nem szeretnének annyira vallásórára járni, hiszen ők azt mondják, hogy az ifjben nem csak járnak, hanem segítenek is a gyülekezetben.
Élik, nem tanulják.
Igen, élik, nem tanulják, valóban így is össze lehet foglalni, és most azokról beszéltünk, akiket közvetlenül elér az egyház, így vagy úgy, vagy mindkét módon, de hát ugye a fiatalok nagy részét még nem ért el az egyház. Úgyhogy azért tartottuk fontosnak, hogy egy önálló rovatot is állítsunk fel azzal a címmel, hogy fókuszban a Tiszántúli ifjúsági misszió, és noha itt is inkább olyanok szólalnak meg, akik valóban az egyházhoz közelebbi diákokat szólítják meg, vagy fiatalokat, ebben benne vannak általános közép és egyetemista korosztály is, de azért mégiscsak nagyon sokféle. Valójában 4 egyházmegyének a gyakorló lelkészei szólalnak meg itt, és egy kivétel is van ebben a rovatban, tehát ebből van Debreceni egyházmegye, van Beregi, Szabolcs-Beregi, van Hajdúvidéki egyházmegye, illetve van Nyírségi egyházmegyei gyakorlat, hogyan működik a fiatalok körében a misszió.
Nagyon fontos, amit mondott ez a szó, a gyakorlat. Mert elméletben dobálózhatunk elvekkel, tendenciákkal, tudományos tapasztalatokkal, de mégiscsak az a legfontosabb, hogy ha működik, miért működik, ahol működik, hogy működik, tehát a gyakorlati megközelítés, és ebben szerintem nagyon fontos, hogy egymásnak mintái lehessenek, akár közösségek, akár gyülekezetek, akár intézmények, iskolák, hogy ahol valami jót megtalálnak, ami valamiért átmegy, ahogy el tudják érni a fiatalokat, azt tegyük közkincsé.
Igen, és ez azért is jó példa, mert itt van olyan gyakorlat, tényleg a jó gyakorlatok, ugye ezt szerettük átvenni a best practice kifejezést külföldről, de hogy itt tényleg a jó gyakorlatok, ahol például az egyik szabolcsi gyülekezet, hát a pátrohai esperesnek a fia, és ezt mondhatjuk, hogy el is várjuk tőle, de nem biztos, hogy el kellene válni tőle, mert egy debreceni világegyetemistáról van szó, és mégis van egy missziója a saját településén a templomban, a gyülekezetben, egyetemistaként ő állt az élére. De van olyan példánk a Széchenyi kertből például, ahol a konfirmáció előtti korosztályt szólítják meg, hogy hogyan lehet bevonzani a még hittanos, lelkes gyerekeket a konfirmációra, és így az a tapasztalat, hogy a konfirmáció után is kevésbé tűnnek el a gyülekezetekből. És hát aztán vannak olyanok, ahol meg az óvodára helyezzük a hangsúlyt, tehát hogyan lehet a magot már elvetni. Úgyhogy valóban több korosztályt lefed ez a gyakorlat, és azért tényleg ezt a lelkészek és hittanárok, és hát persze ifi vezetők nem csak lelkészi végzettséggel, a saját bőrükön tapasztalják, hogy mekkora tétje van ennek a koncepciózus építkezésnek.
Ami most a lapszámra is tekintve megint csak egy fontos dolog, hogy ne csak azok beszéljenek az ifjúsággal való munkáról, akik ezt csinálják a felnőtt oldalról, hanem hallgattassék ugye meg a másik fél is, a legjobb talán, hogyha azokat kérdezzük, akik ebben benne vannak a másik oldalon, tehát az ifiket, a fiatalokat, akikről beszélgetünk.
Nagyon fontos ez a kérdés, és református Tiszántúlban ettől a számtól függetlenül is már nyitni akartunk a fiatalok felé, korábbi számokban is már gimnazistákat és nem csak egyetemistákat szólítottunk meg, több ilyen cikk született, nem ifjúsági témában, hanem a saját területükről valamit megfogalmaztak, de most ebben a számban különösen ez volt a célunk, és egy ilyen rovatot szeretnénk a következő számokban is fönntartani a fiatalok szemével. Most egy nagyon fiatal, másodéves ugyan, de miután Kárpátaljáról származik, hát 19 éves teológiai hallgató hölgy beszél a fiatalok egyházképéről fiatalként, de egy általános iskolás hangja is megszólal, aki maga misszionárius tulajdonképpen, a saját családját hívta be a gyülekezetbe, neki köszönhetően jutottak el a Széchenyi kertbe. Úgyhogy velük van egy interjú a leánnyal is, aki már hát végzős általános iskolás és a szüleivel, tehát hogy igenis az Isten a gyerekeken vagy fiatalokon keresztül is megszólíthat olyanokat, olyan szülőket, vagy most már a nagyobb testvére is eljött, és az egész család is közeledett az Istenhez, a gyülekezethez, tehát olyanokat is, akikről nem is gondolnánk, hogy rajtuk keresztül szólalhat meg. Úgyhogy ezért is fontos valóban, hogy a fiatalok hangja is jelen legyen, és így akár olvasóként is a saját korosztályukhoz könnyebben eljut a lap, és a lapnak azok a cikkei, amelyeket máskülönben nem tudnának elolvasni.
Igen, ezt szoktuk mondani, hogy a korosztály mint az a legkézzelfoghatóbb, és talán azokat a szavakat még azok is meghallják, akik egyébként nem vennék kézbe a lapot, vagy a nagyoknak, a felnőtteknek a véleményére mondjuk nem kíváncsiak. A saját társaik szavait biztos meghallgatják, és meg is hallják remélhetőleg. De azért ne ragadjunk le ennél, hiszen mint minden lapszám azért itt is törekedtek arra, hogy a fő tematika az azért meghatározó, végig megy a cikkeken, és jelent egy olyan szálat, amire fel lehet fűzni a tartalmat, de azért ennél gazdagabb most is a kínálat, azért kikitekintünk. Bár mondjuk, ha a kerékpározásról van szó, azért ott is lehet mondani, hogy a fiatalok sportja, vagy hogyha a református egységnapot nézzük, amivel nyilván foglalkoznak már ebben a lapszemben, hiszen már nagyon közelít az a májusi időpont, ugye ott is fontos lesz, hogy a fiatalok megjelenjenek, szóval a vezérfonal az megmarad, de azért mégiscsak tekintsünk más területekre is.
Igen, a két említett kitekintést akkor én nem ismétlem, meg nagyon köszönöm, ezek fontosak, de két másik kitekintést hadd említsek meg, egyrészt olyan kiállítások nyíltak Debrecenben, amelyek az egyházi közönség is érdekesek, így a Modemben a még most is látható eredet kiállítás, Zsengellér József teológiai professzor nyitotta meg, kiválóan fölépített kiállításról van szó, ezt mindenkinek, fiataloknak és idősebbeknek is ajánlom, az Ószövetség, pontosabban a Tórának, a Mózes 5 könyvének a alapján készültek ezek a fölkérésre készült kortárs művészeti alkotások, vagy éppen Veres Dániel, aki a Kollégium Múzeumának muzeológusa, ő a Csikeszféle gyűjteményekről beszél, ennek a múzeum történeti összefüggéséről. Ez az egyik kitekintés, a másik kitekintés pedig legyen, mégiscsak visszakapcsolva az ifjúság évéhez. Számunkra mindig fontos, hogy nem csak tiszántúli szerzőink legyenek, már persze Zsengellér tanár úr is budapestiként szólal meg a lapban, de Farkas Balázs, aki az ifjúság szolgálatának az évének a dunántúli referense, és ennek a koncepciónak az egyik fontos összeállítója, ő neki van egy megalapozó cikke, ezt is mindenkinek ajánlom, nem csak a lap bevezetője tulajdonképpen, hanem egy kicsit az ifjúság szolgálatának éve bevezetője is, tehát mindenkinek ajánlom, aki ezzel a témával foglalkozik. És itt hadd említsek egy másik típusú kitekintés. kérdést, ez is kapcsolódik persze az ifjúsághoz, de nem csak arra törekszünk, hogy a noha 90%-ban tiszántúli témájú és szerzőjű cikkeket közöljünk, hanem a maradék 10%-ban a nem tiszántúli református szerzőktől és a nem föltétlen református szerzőktől is közöljünk cikkeket, ha nem is minden számban, de ez meg tud néha valósulni, most is megvalósul. Bródi Szilágy Ilona, aki a helyi görög katolikus sajtóreferens, ő pont az ökuménéről beszél. Hogyan lehet az ökuméné területén a fiatalokat összekapcsolni? És azt hiszem, hogy ebben nagy példák a fiatalok, nem nagyon érdeklik a dogmatikai különbségek a fiatalokat, az érdekli elsősorban a hívőket különösen, hogy Isten ügyéért hogyan tudnak tenni, Krisztus országának a megvalósítása itt a Földön számukra miképpen valósulhat meg, és egy egyetemista számára nagyon ritkán fontos az, hogy a másik milyen felekezetű. Itt most volt egy nagyon szép alkalom, mindnyájan egy címmel, ami nem valósult még meg korábban, ez volt az első, keresztény fiatalok találkozója volt, református, görögkatolikus, római szolgálattal, úgyhogy ez is fontos példa az ifjúság szolgálatának évében, közösen tudjuk ezt a missziót itt városi szinten, vagy éppen kerületi szinten folytatni.
Igen, ez az ökumenikus szemlet, a kereszténység szem előtt tartása, és nem a különbségeinkre, hanem a közös dolgainkra hangsúlyozás, ez egyébként is egy bevett szemlélet itt Debrecenben. Remélhetőleg ez a program is tovább megy majd, és lesz folytatás, hogyha pedig azt nézzük, hogy ez a tematika, ahogy a korábbi tematikus évek fő vezérgondolata tovább megye, akkor azt lehet mondani, hogy most ez a lapszem kifejezetten az ifjúsági szolgálatnak van szentelve, de a következő számokban 2025-ben akkor ez egy visszatérő téma lesz.
Igen, annyira, hogy már most formálódik a második szem, és ott is talán most átlagnál erősebben jelen lesz újra az ifjúság, mármint olyan szempontból, hogy nem csak egy rovatban visszük tovább, mint a korábbi években, hanem több cikkben, de a harmadik, negyedik számban valóban rovat szintjén szeretnénk, ha még mindig jelen lenne ez a kérdés, mert hogy az ifjúsági a jövő, és nekünk az a feladatunk, hogy a plántálásban vegyünk részt.
A plántálás pedig csak úgy lehet elérni, ha azok az üzenetek, amik ebben a labban megjelennek, minél többekhez el is jutnak, ezt mindig el szoktuk mondani, hogy keressék a lapot fizikai formájában és majd később online formában is a hívek.
Igen, nagyon köszönöm, ez valóban a reklám helye, de azt jelenti, hogy minden gyülekezethez eljuttatjuk több példányban is, akár hogyha megrendeli a gyülekezet, és a Tiszántúli Egyházkerület honlapján mindenki önállóan vagy gyülekezeti szinten plusz példányokat tud rendelni, illetve Debrecenben a karakterkönyvesbolt és kávézóban lehet vásárolni. Most a nagy hétre készülve reméljük, hogy minden érdeklődőhöz el tud jutni a lap.
A Református Egyház számára 2025 az ifjúság szolgálatának tematikus éve. A Református Tiszántúl idei első számának is ez a központi vezérfonala. Erről kérdeztük Fazakas Gergely főszerkesztőt, a Tiszántúli Református Egyház kerület presbiteri főjegyzőjét.